Hát szeretettel köszöntök mindenkit. Azért kérdezem, hogy az eddigiekhez van-e bárkinek kérdése? Vagy haladjunk, és hát, ha közbe kerekedik. Haladjunk, jó. Hát Jelenések könyvének az egyik, ugye több legszebb része van, de ez a most következő az egyik legszebb része, amiről ma szeretnénk olvasni és beszélgetni. Nagyon röviden újra tekintsünk a mi vázlatunkra, mert jó, ha el tudjuk helyezni. Tehát újra megemlítem azt, hogy mivel Dániel könyvére csak visszautaltunk, újra egy rövid ismétlés, hogy Dániel könyve második fejezetében olvashatjuk el először a földi történelemről szóló nagy vázlatproféciát, amelyik ugye babiloni birodalomtól a Nabukodonozori babiloni birodalomtól, a médek, perzsák, aztán utána a Nagy Sándori birodalomon keresztül a Rómáig jut, és a Rómából kinövő kicsiny szarvnak, tehát a vallási egyházi Rómának az 1260 éves középkori uralma után, a halálosabb meggyógyulása utáni időszakban vagyunk most. Tehát most nagyon gyorsan soroltam végig ugye a világtörténelemnek ezeket a több száz meg ezer éveket átölelő időszakait, és erre épül a következő vázlatprofécia, a következő, és mindegyik egy kicsivel későbbre megy. A legvégén most járunk, ez a Bibliának tehát a legutolsó, tizedik utolsó vázlatproféciája, de ez Jelenések könyvének, ahogy a táblán is látjuk, a negyedik, mert Jelenések könyvében négy van ebből. És ugye köztem még, amit említettünk is, még elolvashatjuk Jézusnak a nagy beszédét, profétikus beszédét Máté Evangélium a 24.-25. fejezetében, és még egy, amit Pál apostol ír a Tesszalonikai második levél második fejezetében. És így egy egész történelemet átlátó képet kapunk. Tehát ez annyira egyedülálló a Bibliában, hogy csak újra ismételem magamat, mert nagyon-nagyon szeretem azt az Emmauszi beszélgetést, ahogy a tanítványok elindulnak vasárnap Emmausz felé, amikor keserű pénteket éltek meg, nem tudjuk, hogy milyen volt, ahogy olvassuk, nyugodtak a tanítványok a parancsolat szerint, vasárnap reggel, ugye a mi vasárnap szónk a hét első napja volt, ahogy írja a Biblia, mentek Emmausz felé, és Jézus, mint egy idegen vándor csatlakozik, elmondják a keservüket, hogy mi azt reméltük, de nem úgy lett, ahogy reméltünk. És ez, hogy ez a csalódás, a tanítványok csalódása tisztázódjon, Jézus ott azt mondja nekik, ezt Lukács 24. fejezetében olvashatjuk el, tehát Lukács Evangélium a 24. fejezetében van ez a híres beszélgetés, és ott Jézus azt mondja nekik, hogy ó, balgatagok és resszívűek, mindazok elhívésére, amit a próféták szóltak. Nagyon sok, én ezt úgy sokat átgondoltam ezt a beszélgetést, és más, amikor ilyen proféciákkal foglalkozó dolgok, témák, előadások, beszélgetések vannak, gyakran eszembe jut, mert nem érte volna a tanítványokat csalódás, hogyha oda tudnak, oda akarnak figyelni azokra a szavakra, amiket Jézus vagy a korábbi próféták mondtak, mert ugye azt olvassuk ott ebben a beszélgetésnek, most nem minden mozzanatát mondom, de azt olvassuk, hogy Jézus ott gyaloglás közben elkezdte, hiszen Mózestől kezdve minden prófétákon át magyarázta nekik az írásokból azokat, amik felőle megirattak. És akkor kitisztult a kép, és amikor megérkeztek ahhoz a helyhez, ahol ők megálltak, és nem tudták, hogy Jézus magyaráz nekik, nem tudták, mint egy idegen vándort hallgatták. És még mondják is, hogy nem ezeket kellett észenvedni a Krisztusnak. Tehát így kérdezi, mint egy idegen vándor, holott Krisztus maga volt az, aki miatt a csalódó érzésüket megosztották, de különös az is, ahogy Jézus ott az elején kérdezi őket, hogy miért vagytok szomorúak, miről beszélgettek, itt jártatok. Visszakérdeznek, hogyha te vagy jövevény, te nem tudod. Tehát érdekes a párbeszédnek az eleje is, olyan nagyon emberi, és nagyon szép a vége, hogy Jézus eltávozik közülük. Nem tudjuk ez mi, mert ugye Jézus a feltámadása után nem ebben a mi hát formánkban, testi mi voltunkban támad fel, hanem ahogy a Biblia mondja, hogy hasonlókká leszünk majd az ő dicsőséges testéhez, hogy a Biblia ezt a kifejezést használja. Tehát eltűnt az ő szemeik elől. Ők meg azt beszélték maguk között, hogy hát nem gerjedezett a szívünk. Érdekes, nem azon, hogy itt volt közöttük, hanem ahogy magyarázta nekünk az írásokat. Tehát volt valami az ő írás értelmezésében, magyarázatában, amitől hát gerjedezett, ugye jó értelembe véve, hogy örült, hogy jaj, de jó, a felismerések öröme úgy összeállt bennük. Na most ezért fontos az, hogy Jelenések könyvét értsük, mert nem szeretném én magam sem, hogyha bárkit olyan csalódás érne, hát melyikünk akar csalódni? Hát megkérdeznék bárkit, hogy jelentkezzen, aki csalódni akar. Hát ilyen ember nincs, hogy én csalódni akarok, hát nem létezik ugye ilyen ember. Mégis, hát a tanítványok se akartak csalódni, de annyira erős volt az a fajta hitvilág, ami ott nemzetileg is, a zsidók között is, még a tanítványokra is átterjedve elterjedt, hogy nem tudták érzelmileg és gondolatilag magukat kivonni alóla. Egyszerűen a csalódásba vitte őket az össznépi hit. Ennyire különleges dolog a proféciára való odafigyelés, de ne csodálkozzunk azon, ha itt-ott egy kicsit egyedül maradunk, mert lehet, hogy másokkal beszélgetve először nem értik, de aztán meg lehet, hogy megértik később. Tehát türelem szükséges. Nos, ennek hátterén nézzük meg, hogy hol is járunk most tehát. Megnéztük a 12. fejezetet, a nagy küzdelem, ahogy itt a gondolat, és a nagy küzdelemnek két nagy szereplője van, ugye a sátán és az Isten, és az Isten és a sátán közötti nagy küzdelemnek most arra részére térünk rá, amit a 14. fejezet ír le, ugye így van, itt ír, hogy Isten munkája, ez a három üzenet a 14. fejezetben. Elolvasom az első 5 verset, mert itt a három, úgymond, angyal üzenetéhez egy rövid bevezető gondolatmenet csatlakozik. Itt, tehát a 14. fejezetet olvassuk akkor. És láttam, és ímé egy bárány állt a Sion hegyén, és ő vele 144 ezer. Miről is híres ez a Sion hegye? Mi van ott? És még? Mi van?
Jeruzsálem.
Hát Jeruzsálem, és ugye a templom, igen. Na de most vajon ez a Sion hegye, az a Sion hegye, ahol most, vagy pedig ez egy jelképé vált, mert ugye azt Pál apostol kitisztázza a római levélben is, hogy azt hiszem, erről beszélgettünk már itt talán, hogy nem az a zsidó, aki külsőképpen az, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és nem a testen kívül való körülmetélkedés az igazi körülmetélkedés, hanem ami a szíven van. Ugye ez érthető, egy jelképet hordozó, ószövetségből áthozott, de lelki tartalmat hordozó jelképé és tartalommá teszi ezt. És csak azért mondja, hogy íme egy bárány állt a Sion hegyén, és ővele 144 ezren, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. Tehát most egy képet képzeljünk el valamilyen módon magunkban, mert itt egy képpel kezdi, hogy egy bárány áll a Sion hegyén, de tudjuk, már kitisztáztuk Jelenések könyvében, ki a bárány, itt már ismerős. Sion hegyén, tehát a templom körül talán elhelyezkedve, de a templomot már kitisztáztuk Jelenések könyve alapján, hogy a mennyben lévő templom láttatik meg. A templomban lévő tárgyakat is tisztáztuk már, tehát itt már mint egy ismerős jelkép egységet gondol, hogy értünk, és itt már röviden mondhatja, itt a 14. fejezetnek ez a verse, akiknek 144 ezer, már olvastunk, beszéltünk róla a 7. fejezetben, tehát ezen is túl vagyunk már, mert a 144 ezeret kitisztáztuk, hogy az most valóságos vagy jelképes szám. Nyilván kicsit kedélyesen szoktam azt mondani, hogy ha valóságos szám lenne, akkor csak zsidók fognak üdvözülni, de hát az új szövetségre nézve tudjuk, hogy azért kiszélesíti, hogy itt az Isten minden emberről úgy akar gondolkozni, hogy örök életet nyerjen, de a zsidókra nézve is azt mondta Jézus Máté 23. fejezetében, hogy hányszor Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat és azokat, akik hozzád küldettek. Tehát ahogy kesereg Jézus, hogy itt az én választott népem, aki megöli a prófétákat. Hát ugye különös választott nép az, amelyik megöli a prófétákat, nem? És azt mondja, és azt mondja, hányszor akartam összegyűjteni a te fiaidat, mint a tyúkanyú az ő kis csirkéit, és te nem akarta. Tehát ez az a híres Jézusi mondás, ami után beszél Jézus, Máté 24. fejezetében, arról a híres történelem záró eseményéről, amire egyébként az egyik vázlat proféciaként utaltunk. Tehát itt azt mondja, 144 ezeren, akiknek homlokán, ugye megint a homlok kérdést is már tisztáztuk, ugye a gondolkodás, írva volt az ő atyának neve. Ezt is tisztáztuk, mert ugye a név mindig a jellemet, és a név hordozójának a gondolkodását, lényét hordozza. Tehát együtt van a, ha úgy tetszik, a nyáj. És hallottam szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását, és mint nagy mennydörgésnek szavát, és hallottam hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáztak. Hát zenei kérdés ez. És hallottam szózatot, tehát sok vizek zúgásaként, mennydörgésnek szavát. Ez, ugye ezt is tisztáztuk már, hogy amikor a mennyben valami intézkedés indul, vagy az Isten rendelkezik, vagy valami földre ható isteni gondviselésnek, vagy üzenetnek az elindítása, na, ekkor szokott János jelenések könyvében ilyet hallani, vagy ilyet kifejezni, hogy sok vizek zúgása, nagy mennydörgésnek szava, hallottam hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáznak, tehát egy mennyei zenét is hall ebben, és énekeltek, mint egy új éneket a királyi szék előtt, és a négy lelkes lény előtt, és a vének előtt, és senki meg nem tanulhatja ezt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. És ezután mondja, mint egy részletezve, hogy ez a 144 ezer, ez kicsoda. Emlékszünk még arra, hogy a 144 ezerről mit mondtunk, hogy a 144 ezerről, mint jelképes embercsoportról hogyan gondolkozzunk? Erre emlékszünk még, hogy mikorra mutat rá a Biblia, hogy ez kikről szól? Azokról, akik a hét csapást úgy élik át, mint igazak, és Krisztussal élve találkoznak. Tehát akik átélik a hét csapás történelemre ható időszakát, de ők úgy élik túl, mint igazak, őket nem érik a csapások, ők más lelki küzdelmet folytatnak. A lelki küzdelmük része az, amit a Bibliában máshol megtalálunk, hogy nem akarjuk, hogy az Isten miattunk szégyenben maradjon, és vajon az én bűneim megbocsájtottak-e az életemet az Isten, tisztának akarja-e látni, tisztának tudja-e látni, tehát az ő rendezettségük felől való aggodalom, de ez nem amiatt aggodalom, mintha ők felelőtlenek lettek volna, hanem mert, ahogy Jézus mondja, hogy az igaz embereket is a történelem végén azt mondja, hogy olybá tekintenek minket, mint vágójuhokat, vagy azt mondja, hogy a Krisztus nevéért gyaláznak titeket, ahogy olvastuk hajdan a második korszak, a szmírnai korszak, amikor légy hű, mind halálig, és néked adom az életnek koronáját, amikor pont a Krisztusért érte őket gyalázat, és összezavarodik sokszor az ember gondolkodás, hogy amit mondanak, az most tényleg igaz rám, vagy pedig nem. Tehát ugye ismerjük ezt a belső küzdelmet, hogy mondanak, csúfolnak, vagy gúnyolnak valakit, és azt mondják, te ilyen vagy, és gondolkodom, hogy most tényleg olyan vagyok? És úgy elbizonytalanodik az ember, és ilyenkor egy lelki küzdelem indul meg, hogy vagy pedig az Istennek engedtem, hogy megtisztítsam, vagy az emberi vádak igazak. Tehát nagy vívódások pergő tüzében vannak azok, akikről itt szól. És azért mondja, hogy senki nem tanulhatja meg azt az éneket, ezt szeretném most kiemelni, csak a 144 ezer. Egy talányos gondolat, hogy hát miért nem szabad nekik megtanulni, vagy nem tudják megtanulni? Vagy mi az, hogy senki nem tanulhatja meg? Ez most mit jelent itt? Hát azt jelenti, hogy az ének az a Biblián belül a tapasztalat átélése után születő hála, vagy megfogalmazás. Amikor valami olyan tapasztalatban van része, amikor az Isten éneket ad az én számba, annak az emlékét hordozza, amit átéltek. Akár hála, akár a küzdelem, vagy a kettő együtt. Például a Zsoltárok könyvében találunk ehhez hasonlókat. Ugye van 150 Zsoltár, érdemes úgy olvasgatni közöttük, hogy van mindenféle, valamelyik a küzdelmet mondja el, a kilódást mondja el, valamelyik a végtelen hálát mondja el. Hát mindenki rátalál, hogy na ez a Zsoltár pont az én küzdelmemet tükrözi most, amit olvasok. Tehát ez a jó, amikor így az ember rátalál, és keresi a Zsoltárban utána, hogy na de merre halad a Zsoltár gondolata, hogy én is abba az irányba szeretnék haladni, hogy vajon az én sorsom hogyan alakul majd a jövőben, ott a Zsoltárban, itt most ezt találom, a végére hova jut a Zsoltáriró. Tehát jók ezek a bibliai tükrök a saját lelkünknek. Na most itt visszatérek ide, hogy azért nem tanulhatja meg, mert olyan tapasztalatban van, illetve ez egy jövő idejű múlt, ha lehet, hogy előre profétikusan látja, hogy majd mit fognak átélni. Ez olyan, mint amikor Jézus azt mondja, hogy fölmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik majd minden rajtam, és előre elmondja, hogy mi fog történni, de amikor odaér, akkor a lelke illódik. Hogy ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Pedig úgy beszél róla Jézus is, hogy meg fog történni, mintha ezt ő könnyen élné meg. De amikor benne van, akkor meg annyira killódik, és annyira küzd, hogy azt mondja, ha lehet, múljék el, és vért verejtékez. Mert olyan dolgokon megy át a lelke, amire csak előre ismeretanyagban nem lehet fölkészülni. Lehet tudni róla, de ott a komoly ima küzdelem által lesz kész Jézus, amikor ugye a tanítványok alszanak, és utána fölkölti már többetszer őket, és azt mondja, hogy na keljetek fel, menjünk. Mert ő lelkében fölkészült, noha előtte küzdött. Na most ezeket is lehet szépen átgondolni, hogy mi ez az ima küzdelem, ami után az ember az Istentől kap megerősítést. Tehát mondja is az egyik Zsoltár részlet, hogy hozzád kiáltottam, és te meghallgattál engem, és lelkemben erőt támadt. Tehát, hogy a megértésnek, vagy a továbblépésnek az isteni megerősítése. Na de itt azért nem tanulhatja meg más, mert ilyen tapasztalat, hogy a történelem végi 7 csapást átéli valaki, hát ki tanulhatná meg, aki korábban élt. Tehát nem, nincs kizárva, hanem nem ott él. Nem ez az ő része. De a 144 ezerről, ahogy Jelenések 7-ben már ezt tisztáztuk, ők akkor élnek, amit ezért nem tanulhat meg senki más, de különleges tapasztalat lesz ez. Ezért írja, hogy nem tanulhatja meg csak akik 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ez az áron vétettek meg, ugye ezt értjük, mit jelent. Ugye Krisztus helyettes áldozatát, szolgálatát, mondhatnánk, amit már beszéltünk is, főpapi szolgálatát is, Krisztus minden értük végzett, nem tudok jobb szót mondani, szolgálatát értékelték. Az árat értékelték. És ők magukat adták azért az árért. Hogy mert megbecsülöm azt, ami értem hozott Krisztusi áldozat és fáradozás és munka. És itt öt nagyon szép jellemzést. Ki volt itt tavaly? Vagy mindannyian itt voltunk? Csak mert mennyire részletesen, nem. Akkor kicsit részletesebben ugyanúgy azért elmondom, mert tavaly erről röviden már szóltunk, mert ez az egyik legszebb része ennek a fejezetnek, egyik legszebb része, negyedik, ötödik vers. Figyeljük meg, hogy 5 jellemzést találunk ebben, ezekről az emberekről. És bátorkodom azt mondani, hogy gondolkodjunk úgy ezekről az emberekről, mintha mi magunk is ezek közé akarnánk tartozni. Mi van, ha ez a leírás most akármelyikünkről is szólhatna-e? Mert jogos, mert hát időszakban ott vagyunk, lelkileg kívánunk rákészülni, és gondolkodjunk úgy, hogy hát én nem csak nézőként, hanem átélőként szeretném, hogyha ez, amit most olvasok, rólam is szólna. Tehát azt mondja, ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Hát érdekes ez, mert itt nyilván nem a házasságról vagy a paráznaságról szól, hanem a jelképes gondolat jelképeknél az asszony mit is jelentett? Tisztáztuk a 12. fejezettől már, hogy az asszony az egyház szervezeteknek a megtestesítése, van tiszta és van parázna. Na most itt nyilván, ha van tiszta, akkor az hol van? Mert tisztáztuk, hogy a tiszta asszony az nem konkrétan egy négy fal közé szorított egyház szervezet, hanem hogy állította elénk jelenések könyve 12. fejezete a tiszta asszony, mint ami az Ószövetségtől fogva Krisztus második eljöveteléig a mindenkori hívő népeknek a történelmi folyamata, akik mint búvópatak, de jelen voltak a történelemben. Akik, ha erről akarunk egy pici részleteket még részletesebben olvasni, akkor olvassuk el például a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét. Hogy ott hosszan leírja a hívőknek a sorát, egészen Ábeltől fogva, és ott a fejezet vége felé azt mondja, hogy sokan csak bújdosva, meg üldöztetve, meg kardélre hányva, tehát akikre ugye az ember úgy borzadva gondol, hogy mit műveltek itt hívő emberekkel a történelem során, és a nevüket se tudjuk. És így fogalmazott, hogy akikre nem volt méltó-e világ. Tehát különös a megfogalmazás, hogy ez a világ nem volt méltó, hogy azok az emberek itt éljenek. Mert hogy, hát... Krisztus is idejött erre a világra, és mit csinált vele ez a világ? Hát egyszerűen kiirtotta. Hát, most ezt hogy lehet tovább folytatni? Tehát ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. A szűz kérdésről, amit említettem is, Jézus nagy profétikus beszédében, Máté Evangélium 25. fejezetében olvashatunk. Tehát itt is olvassuk el azt a példázatot egészében. Mert leírja, hogy 10 szűz van, 5 okos, 5 balga, és a különbség az, hogy hiába, hogy írás ismerő, de valakinek aztán van olaj a lámpásában, és nem elég a, így mondom, a fejismeret, hogy tudom a Bibliát fejből, hanem a Bibliának a belső tartalma, mint világosság. Tehát ha valamelyikünknek van lámpása, de a lámpában mondjuk mai lámpás már nem így működik, tehát itt most ez világít, ott látszik, mert van benne egy kis elem. Régen olaj kellett ugye bele, és hiába volt lámpásom, ha olaj nem, ha nincs itt meggyújtani, nem világít. Tehát ezt érzékelteti, hogy hiába van tudás, igen, tudás az emberben, hogyha nem ismeri fel, hogy mi, merre, hogyan van. Tehát például a zsidók is, hogy hívták a zsidóknak az egyik csoportját? Írástudók. Hát miért hívták így őket, hogy írástudók? Hát tudták az írást. Tehát mindenki így ismert őket, hogy ők tudják az írásokat. Jézus beszélgetett velük, és azt mondja nekik, hogy ti kutatjátok az írásokat. És azt gondoljátok, hogy azokban van a ti örök életetek. Hát mi nem? Mondhatná valahogy, nem ezért kaptuk a Szent Inást, hogy az örök élet vezető utat. És ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, mondja Krisztus, és emlékszünk, hogy mivel fejezi be ezt a gondolatot. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Tehát én megálltok az írásnál, de az írás rólam tesz bizonyságot, de én meg már nem kellek. Tehát különös az emberi lélek, hogy az írás tudásánál megáll, de a személyig már nem megy. Na de ha valaki elment akkor ott Krisztusig, mint például Nikodémus, akkor maradjunk Nikodémusnál, köszönöm szépen. Mi történt Nikodémussal? Hát amikor éjszaka megy Jézus, az miért megy éjszaka? Azért, mert a többi írás tudótól kikapott volna, ha megtudják, hogy ő Jézushoz megy. Csak maradjon írás tudó, de ne menjen Jézushoz, mert őre haragszunk. Tehát értjük ezt a különös helyzetet, és amikor telnek a hónapok, és kiderül, hogy az a zsidó csoport, akik Jézusnak a halálát kívánják, Nikodémus tapintatosan fölveti, hogy a mi törvényünk. Ugye nem szabad Jézus névvel kezdeni egy mondatot, mert ha kimondja Nikodémus ezt a szót, hogy Jézus, akkor harapnak. Úgy kell kezdeni, ami a zsidók lelkét simogatja, hogy törvény. Mert az ő gondolkodásukban az a szó volt a kedves szó. És akkor a mi törvényünk, tehát így kezdi bölcsen Nikodémus, kárhoztathat egy embert, ameddig meg nem hallgatta és nem tudja, mit cselekszik. És akkor azt mondják neki, hogy hát lásd meg, hogy Názáretből nem támadt prófét. Te is Galileus vagyé? Tehát így megszólást kap. Te lásd meg, hogy Názáretből nem támadt prófét, és akkor hazamentek. Tehát de ugye a gúnyos elmarasztalást megkapta Nikodémus csak azért, mert Jézushoz ment, és utána a személyes találkozás után elkezdte őt megvédeni bölcsen. És azt nem tűrték. Az írás tudók. Na most a helyzet ez, és miért mondtam ezt el, Tisztus példázatából kiindulva, hogy öt balga, öt okos. Az okosaknak volt az olaj az edényeikben. Egy is egy jelkép az edény, ugye az emberi lényt mondja edénynek, például a nőkről azt mondja, hogy ő a gyöngébb edény, mert a férfi lenne az erősebb. Szóval hogy az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tegyenek a férfiak. Ugye ez egy bibliai tanács, egy nagyon egyszerű megfogalmazásban, ilyen jelképes. És azt mondja, hogy tehát asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. A szűz szó tehát azt jelenti, hogy akik, hát ugye tisztáztuk, akik nem az egyházakra figyelnek, hanem az Isten szavára, de azt mondja, ott sem pusztán csak megtanulni akarják az isteni szót, hanem azért olvassák az isteni szót, hogy Krisztussal élő kapcsolatban legyenek. Ennyire egyszerű ez a jelkép. De a történelem végéről azt mondja tehát, hogy itt nagy küzdelem alakul ki az egyházi és a krisztusi követők között. Mintha azt mondaná, hogy az egyházak fertőzöttekké válnak. Mitől? Azt mondja, hogy nem fertőztették meg magukat asszonyokkal. Mond a Biblia kivételt. Mert úgy tűnik, mintha nem is nagyon mondana kivételt. Mintha azt akarná érzékeltetni, hogy bizony az egyházak nem tudnak mássá válni a történelem végén, csak fertőzötté. Most nem megyek ebben mélyebben bele, esetleg, ha a beszélgetés kialakul, akkor de lehet, hogy érthető lesz így is. Mert olyan lesz pont a korábbi, tehát a 13. fejezetben leírt római és amerikai kapcsolatból származó nyomás, hogy az egyház szervezeteket megfertőzi. Nem hagyja létezni, csak akkor, ha megalkuvókká válnak. Úgy, mint a konstantinuszi fordulatnál, amit annó beszélgettünk, hogyha az állami intézkedéseket beengedik az egyház szervezetekbe, onnantól már fertőzöttek kívánnak. És meg kell nézni, hogy amikor a politika bekerül egy egyház közösségbe, vagy egy egyházi helyzetbe, akkor az onnantól fogva mivé válik. Nagyon-nagyon sokat lehetne erről beszélgetni, részleteket és átgondolni. Szóval volna itt tartalom, de most röviden csak ennyi. Akkor haladok tovább. Azt mondja, hogy ezek azok, akik követik a bárányt valahová megy. Ez a második jellemzés. Követik a bárányt valahová. Ugye a bárányt? Krisztus. Tehát követik valahová megy. Ez is olyan talányosan van számomra legalábbis egy kicsit megfogalmazni, hogy valahová megy. Hát magyarul, mintha azt mondanánk, hogy ahová csak megy, ahová ő megy. Figyelem őt, hát követni akarom. És ha most megkérdezem, hogy most, tehát ugye ezt azt hiszem tavaly is kérdeztem, hogy most hol van Krisztus, és most mit csinál? Most a keresztények erre tudnak válaszolni? Hát Jelenések könyve nélkül szinte nem. Jelenések könyve által meg világossá válik, amelyik ugye az egész új szövetségi történelmet ugye már most negyedszer nézi velünk, vagy nézzük át a Jelenések könyve által. Kiderül, ahogy Dániel könyvében mondjuk, a szent hely igazsága. Dániel 8.14-nél ezt olvastuk. Tehát azt mondja, a mennyben Krisztus, mint főpap van, azt mondja Pál, hogy aki megjelenik most Isten színe előtt, érettünk. Jó, de ez most mit jelent? És akkor itt van egy nagyon szép igazságrendszer, amit már tisztáztunk, most csak egy rövid visszaemlékezés, de mindenre bármikor vissza lehet kérdezzünk, mert itt már nagyon összefüggésekben gondolkoztat bennünket ez az öt jellemzés. Tehát ezek azok, akik követik a bárányt valahová megy, tehát őt ott keresik, ahol van, nem a 2000 évvel ezelőtti kereszten, vagy föltámadottságban, mert egyébként figyeljük meg, nagyon érdekes. Annak idején 2000 évvel ezelőtt, amikor Krisztus eljött a földre, akkor mi volt a közvárakozás, a nagy mindenki általi várakozás? Mi volt? Hogy jön a dicsőséges megváltó, aki nagyját teszi Izraelt, és egy ilyen nagyon dicsőséges megváltót vártak. Így jött el? Hát nem. Hanem eljött egy egyszerű jászolban, szegény emberek, gyermekeként, hát méltatlan. Hát most kinek kell egy ilyen megváltó? Aki így emberré lesz, és ami lakozik mi közöttünk, és egyszer csak olyan nagyon-nagyon hozzánk hasonló, és ugyanúgy fáradt, meg éhes, meg hát minek egy ilyen megváltó? Olyan dicsőség, elzavarja a rómaiakat, és itt mind, és csak úgy haladunk előre az ő dicsőségében. Tehát ugye ez a fajta közvárakozás. Nézzük meg, hogy eltelik 2000 év, most az úgynevezett keresztény világ, azért mondom, hogy úgynevezett, mert ugye a Jelenések könyve egy kicsit átrendezi ezt a fajta keresztény nézetet, más színben tünteti fel. Most mi a legnagyobb ünnepe a keresztényeknek? Hát Jézus Krisztusnak a megszületése, meg a kereszt áldozata. Na most akkor a dicsőségest várták, most 2000 évvel ezelőtt, 2000 év múltával, amikor tényleg a dicsőségest kéne várni, most meg visszaemlékeznek arra. Nem lehetne ezt helyreállítani? Értjük ezt a mozdulatot? Mi? Tehát akkor ide várták, most meg oda gondolnak. Hát ez egy sátáni trükk, hogy így összekavarja az ember gondolkodását. Mert Jézusnak végig az Ószövetségben két eljöveteléről szóló proféciák voltak. Jézus, amikor, csak egy pici megállás, amikor bemegy és elolvassa, bemegy először Názáretbe, ahol felneveltetett. De ugye nem ott kezdi a szolgálatát, hanem néhány hónap után ugye elmegy, megkeresztelkedik, keresztelő János áll a szolgál a Jordán körül. Visszamegy Názáretbe, és akkor kezébe adják Ézsaiás tekercsét, kinyitja és arra a helyre lapoz, ahol az van írva, hogy az Isten lelke van én rajtam, itt is nem véletlen, hogy az Isten lelke van én rajtam, fölkent engem, hogy a szegényeknek örömöt mondjuk, a foglyoknak szabadulást hirdessek, a megkötözötteknek megoldás, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, és hirdessem az Isten jókedvének esztendejét. És itt behajtotta a könyvet. Na de, ha most itt megelégszünk azzal, hogy itt Lukács 4. fejezetében ezt elolvassuk, akkor nem értünk meg valamit. Mert itt, ahonnan ő idézett, elővesszük Ézsaiás könyvéből azt a fajta részt, ahonnan ő idéz, és hogyha megnézzük, akkor kiderül, hogy ugye odalapozok csak egy nagyon rövid időre Lukács evangéliumának a 4. fejezetéhez, és akkor... akkor Ézsaiás könyve 61. fejezeténél föllapozzuk az Ószövetséget, egy picit most ezt tegyük meg, Ézsaiás könyve 61. fejezeténél. Ez a Bibliának úgy nagyjából a közepe. Ez a 709. oldalon van, Ézsaiás könyve. Ott van egyedik, 709. oldal, ugye a Biblia közepetáján. 709. oldalon van. Megvan esetleg?
709.
Igen, 709. És ugye ott van a nagy 61-es. És én nézzük csak meg azt, hogy az Úristen lelke van én rajtam. Tessék?
Nem, hogy össze van ragadva.
Ja, össze van ragadva, megvárjuk. Tehát a 61-esnél. Az Úristen lelke van ér. Tehát ezt olvassa Jézus, mint egy 700 évvel később az ézsaiási proféciát. Saját magáról ő lapozoda, és magáról olvassa, de nyilván ezt a hallgatók nem tudják, hogy most miről szól ez, hogy még ott még nem tudják, amikor elkezdi olvasni. Az Úristen lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívőket, hogy hirdesse a foglyoknak szabadulást, a megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, de látjuk, hogy itt nincs vége a gondolatnak. Na de ha csak Lukácsnál olvassuk el, ott azt hiszük, hogy vége van. Mert Jézus itt behajtja a könyvet, nem olvassa végig. Miért nem olvassa végig? Nagy kérdés. Miért hagyja félbe azt a Biblia verset, a gondolatmenetet? Azért, mert az első eljövetelről szóló részét olvasta csak. Ami rá vonatkozott, és azt mondta, hogy behajtotta a könyvet, és azt mondta, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. De hogy ezt milyen szép lelkülettel, és milyen mondani valóval, elálmélkodtak az ő kedves beszédén. Aztán meg rögtön pár gondolattal szembesítette őket, utána úgy meggyűlölték, hogy azonnal az életére törve meg akarták ölni. Tehát képes a helyzet változni, és azt mondja, és Istenünk bosszú állása napját, egyébként a bosszú állást mindig javítsuk ki, mert igazságszolgáltatást jelent. Tehát ez a jobb fordítás, hogy igazságot szolgál. Az Isten nem bosszú állt, mert mondja is máshol, hogy az Isten nem bosszúval jövök. Tehát az Isten igazságot szolgáltat, de ha bízzuk rá, tehát csak az emberi lélek olyan, hogy hát ezt meg kell bosszulni. Az Isten viszont nem indulatból, hanem igazságosan cselekszik. Mindig az igazságszolgáltatás, amikor az Istenre nézve, ezt mondja a Szentírás. Tehát az Istenünk igazságszolgáltatásának a napját, hát ez meg nem akkor történik, hanem ez lesz majd most a következő időszak, a most következő Jézusi eljövetelkor előtte az igazságszolgáltatás. Hát most kellene olvassuk ezt a proféciájézt. No, miért mondom ezt el? Csak példaként, hogy Jézusnak már az Ószövetségben is két eljövetelről szóló része volt. Ezt Jézus tudta, nem is olvasta a második eljöveteléről szóló részt. Ezek nagyon szép gyöngyszemek így a Bibliában, hogy értsük, hogy Jézus is hogy bánt az írásokkal. És azt mondja, hogy követik a bárányt, valahová megy tehát, tehát a főpapi szolgálatban, és a főpapi szolgálat is szól az igazság szolgáltatásról. Utána következik, azt mondja, hogy ezek Áron talán még egy gondolat. Tehát, hogy követik a bárányt, valahová megy, ne felejtsük el, hogy a földi élet példáját is szem előtt tartják az igazi keresztények. Tehát Jézus valódi evangéliumokban is olvasható földi élet példáját is kívánják követni, de a valódi főpapi szolgálatban is. Erről a főpapi szolgálatról a zsidókhoz írt levél részletesen beszél még. Azt mondja, hogy ezek Áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. Ez érthető gondolat, talán ez egyik legérthetőbb, hogy értékelték, ahogy már beszéltünk is most egy pár perce, hogy Áron vétettek meg. Tehát, hogy Jézus az, aki az ő kereszt áldozata által, hogy, ahogy szokták mondani, most nem elcsépelt gondolatként akarom, de nem rossz önmagában, csak sajnos elcsépelté vált könnyen. Nem akarok csak szólamot mondani ezen a területen, óvatosan, de nyomatékosan szeretném, hogy értékelték azt, hogy az a bűn büntetlenül nem maradhat, de Krisztus az, aki az életét oda teszi helyettünk, hogy őt érje a halálos ítélet, azért, hogy mi rendüljünk meg, hogy ő vállalja az én halálbüntetésemet, akkor én most mit csináljak? És ugye ezt a Biblia kitisztázza, hogyha úgy gondolkodunk, hogy Krisztus értünk meghalt, akkor ezután nem magunknak éljünk, hanem annak, aki meghalt értünk. Mert tehát ez az erkölcsi csere belülről mozdít bennünket valamilyen módon, érzelmileg is, meg értelmileg is. Na, ezt hívja a Biblia megtérésnek. Nem az, hogy csatlakozok valahova, meg valami élményt keresek, nem. Elkezdem értékelni azt az árat, amit Krisztus fizet, és ezután nem. És ha én meg tudom ezt becsülni, értékelem, és látom, hogy ő nem azért fizeti ki, hogy ő önként uralkodjon rajtam, hanem hogy megnyerjen engem annak az örök életnek, hogy vele lehessek, mert vele jobb. Pál is ezt mondja, hogy mert a Krisztussal lenni mindennél jobb. Hát kivel szeretünk lenni? Ha rossz a Krisztusról alkotott képünk, akkor nem kívánunk vele lenni. De ha egy szerető jellemében szép Krisztus ábrázolást ismerünk meg a Bibliából, akkor meg azt mondjuk, hogy olyan jó lenne, ha már visszajön. És ez a nyavajás háborúkkal, mindenféle hazugsággal teli veszőtségekkel, bajokkal, betegségekkel, halálesetekkel, tragédiákkal tarkított és nyomasztó élet, hát ez oldódjon már meg. Mert ettől vágyik az ember a Krisztus eljövetelére. De nem csak ettől, hogy menekülni akarok a bajból, hanem azért, mert vele lenni nagyon jó. Jobb. De ha nagyon, például figyeljük meg, hogy a nagyon boldog emberek azok vágynak az örök életre, akiknek itt is úgy mindenük megvan. Miért nem vágynak? Hát mert bűnösen is lehet elég jó jó, sokra vinni. Na de ki az, aki nem bűnösen akarja sokra vinni, hanem aki igaz ember akar lenni, ha gazdag, ha szegény. Visszatérek. Tessék?
Kevés,
ugye? Igen. Erre mondja azt, amit tisztáztunk. Valódi boldog, oly kevés. Igen. Azt mondja, hogy tehát Áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengél. Ez a zsenge, ez meg a föltámadásnak a gondolat társító szava, hogy zsengéjül. Tehát, hogy Krisztus volt, aki a zsenge kéve meglóbálása, az ószövetségi zsenge kéve meglóbálásának, ő volt a beteljesítője, mint a föltámadása által. És azt mondja, hogy következő, 5. vers, és az ő szájukban nem találtatott álnokság. Hát olvassuk például a Bibliában, keressük ezt, körbe akarjuk járni, hogy mi az, hogy szájukban nem találtatott álnokság. Jézusról már az Ószövetségben találunk szintén ilyen előremutató messiási proféciát. Meg Jakab levelében azt mondjuk, hogy aki beszédben nem vétkezik, az az tökéletes ember. Ugye mert minden, a szívükből, az ember szívéből szól a száj. Ugye az emberek szokták mondani, van ilyen közmondás, hogy is van ez, hogy ami a szívemben a számom. Hát, emlékszem, kint voltam Erdélyben egy roma gyülekezetben, oda hívtak benne, és nagyon sokan voltak, és úgy aranyosak voltak, mondták, hogy hát testvér, aztán szívedből szóljál ám. Ugye hát tudták, hogy egy magyar fehér ember az olyan savanyúan fog itt beszélni, nem lesz abban hangulat, és így előre tanácsolták, hogy azért majd a szívedből szóljál. De ez olyan személyes baráti volt, és akkor mondtam nekik így kicsit, én is úgy kedélyesen, hogy de hát tudjátok a Biblia mit mond a szívünkről, hogy csalárdabb a szív mindennél, és hát mi nem úgy gondoltuk, tudott. Jó, persze ennyi kedélyesség, tehát engedtessék meg. Tehát tudtam én, hogy mire utalnak, csak mondom, hogy vigyázzunk a mi szívünkre, mert az be tud csapni minket. Tehát az értelmünk azért jó, hogyha az ige által, az isteni jóság, kegyelem által, mondja is, hogy a kegyelem által erősítessék meg a szív. Olvassuk a Bibliában. És azt mondja, hogy a szájukban nem találtatott álnokság. Tehát éppen a főpapi szolgálata Krisztusnak elvégez az ember lelkében egy olyan tisztuló folyamatot, amelyiknek ez a vége. Hogy szájukban nem találtatott álnokság. Az álnokság, ez is egy kitisztázandó szó, az, hogy álnok. Hát, most nem megyek ennek a mélyre, kutassunk. Mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Na most, egy kérdésem van, emlékszem, amikor először olvastam ezt a Biblia verset, akkor úgy elkezdtem gondolkodni, hogy na most ez jó dolog, vagy rossz dolog, hogy az Isten királyi széke előtt. Ez félelmet kelt bennem, vagy inkább felbátorít valamire? Vagy inkább vigasztaló ez, hogy Isten királyi széke előtt fedhetetlen? Most melyik érzésünk van? Hogy most inkább egy kicsit szorongunk ettől, vagy felszabadultá válunk? Mitől félünk jobban? Attól, hogy emberek ítélnek el, vagy attól, hogy Krisztus ítél el? Ha az Isten királyi szék előtt fedhetetlen, hát akkor ugye sokan azon, hogy ó, hát én nem vagyok az. Na de bibliai példák által szeretem ezt az összehasonlítást, és szoktam is mondani, lehet, hogy már mondtam is, hogy hát hasonlítsuk össze a gazdag ifjút, Máté 19. fejezetében olvashatjuk, és a tanítványok látják a gazdag ifjúnak és Krisztusnak a párbeszédét, ők hallgatják. És ahogy hallgatják, Péter a párbeszéd végén azt mondja, hogy kicsoda üdvözülhet tehát. Mert látják, hogy a gazdag ifjú a Jézussal való párbeszéd végén szomorúan távozik. Tehát mint aki azt mondja, hogy nem kell. Az, amit Jézus mond, az nem kell. Nem. Túl. Az nekem nem vállalható valamiért. Most nem elemzem. De a Péteri kérdés, hogy kicsoda üdvözülhet tehát. Hát most ennyire nehéz üdvözülni. És Jézus mondja, embereknél ez lehetetlen. De Istennél minden lehetséges. Tehát ne emberileg fogjál hozzá, mert akkor egy lehetetlen próbálsz. De ha az Istenre rábízod, és talán ezt mondtam is, nem tudom, ez egy nagyon nevezetes beszélgetés volt, egy 17 éves lány, egy ilyen ifjúsági fiatalokkal való beszélgetés alkalmával, úgy, csak úgy leült mellém, és mondja, hogy Nekem azt mondja, olyan szorongó érzésem van, mert úgy érzem, hogy az Isten engem nem fogad el a hibáim miatt, nem kellek. Tehát ez a nem vagyok jó semmire életérzés. És akkor találkoztam először ezzel ilyen nyomatékosan, hogy valaki ezt így személyesen úgy odahozza, és töprengtem, hogy mondom, most ilyen teológiai mondatokat nem akarok mondani. De hogy lehetne jól egy fiatal tizenévesnek valahogy jó választ adni, amit úgy el tud vinni. És csak egy kérdéssel kezdtem én is, akkor gondolkoztam, hogy úgy valahol a lelkemben fohászkodtam az Isten, hogy Isten, most mit válaszoljak neki? Hát most jót szeretnék, ami segít, amivel tud valamit kezdeni. És az a válasz kerekedett, hogy mondd, te aggódsz az örök életed felől, mit gondolsz, hogy Jézus Krisztus szeretne neked jobban örök életet adni, vagy te vágysz az örök élet után magad? Melyik? Mit gondolsz, kinek a vágya erősebb? Krisztusnak a vágya, hogy téged örök élettel megajándékozzon, vagy ahogy te vágysz az örök életre? Melyik az erősebb? Hát azt mondja, ahogy Krisztus vágyik arra, hogy én örök életet nyerjek. Na akkor mi a gond? Akkor hol a gond? A gond ott van, hogy nem hiszem el ezt, hogy Krisztus nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretne örök életet adni. Jobban, hiszen gondoljuk meg, hogy ő már kifizette az a saját életével az árat. Hát egy utána meg lemond. Hát ez milyen istenkép? Hát ugyan kifizettem, de te nem kell lesz. Hát ilyen nincsen az Istennél. Tehát az Isten nem akar senkiről lemondani, a gondot az okozza, amikor egy vallási felsőbbrendűségi érzés azt sugallja emberek felé, hogy én vagyok a jó hívő, te meg a kis tudatlan, majd csak akkor fogsz üdvözülni, ha idejössz, és azt csinálod, amit én mondok. Na ez zavarja meg az embereket. És teljesen átrendezi a Krisztus igazi szándékát a személyes ember iránt. Na ezért vigasztaló, hogy az Isten királyi szék előtt fedhetetlenek. Mert nem azt dönti el majd, hogy emberek mit mondanak, hanem hogy Krisztus a latornak is azt mondta a kereszten, hogy velem leszel a paradicsomban. Miért? Azért, mert olyan jó volt az élete. Hát bűnöző volt, lator. Jó, azt mondta a lator, hogy én méltán szenvedek, mert a cselekedeteim méltó jutalmát most ide vagyok feszítve. Ez nem játék, csak ugye egy kicsit próbálom érzékletessé tenni, hogy ő kimondja a lator, hogy nekem nem jár más, csak halálos ítélet. Mert amit csináltam, ez jár. Hát melyikünk merni ezt kimondani, hogy ahogy én leéltem az életem, az, ahogy viselkedtem a feleségemmel, fiammal, szüleimmel, szomszédommal, ezzel, azzal, nem a soroltam, hát nem csodálkoznék, ha halálra ítélnének. Melyikünk merni? Nem, én egy jó ember vagyok. Ugye bemegy a két ember a templomba, példázat szerint, farizós és a vámszedő. A jó hívő elmondja, hogy hálás vagyok, hogy nem vagyok olyan, mint a többi emberek, ragadozók, hamisak, és vagy, mint ez a vámszedő is. Tehát van egy jó hívő gondolat a magáról, és a másik van azt mondja, hogy Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Na ez az utóbbi megigazulva ment a lázőházához, inkább, hogy nem amaz. Tehát Jézus is nagyon szépen érzékeltet, hogy a büszke hívő az nem, vele nem tud az Isten mit kezdeni, csak azzal, aki először ki tudja mondani, hogy Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. A lator ezt érte meg, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Én elrontottam ezt a föld életet. Nincs lehetőségem helyrehozni. Igazából másképp, nem így, tehát átrendeződik belül. És az Isten nem csinál semmit, nem tud helyrehozni semmit. Mégis Krisztus a szívbéli változása miatt, csak azért, mert a szívében őszinte a változás. Na az elég arra annak az Istennek, hogy azt mondja, hogy velem leszel a paradicsomban. A gond akkor van, amikor az ember azt mondja, hogy na majd az életem végén megváltozom. Tehát ez a halogatás. Na az viszont a szívünket meg keményíti, mert hát nem becsülöm. Tehát ezt még Blaise Pascal, a híres gondolkodó is azt mondta, hogy vannak emberek, akik se nem jó hívők, se nem jó keresztények. Se nem jó világiak, és se nem jó keresztények. Elnézést, rosszul mondtam. Akik se nem jó világiak, se nem jó keresztények. Mert nagyon világiaknak akarnak boldogan élni, és majd az életük végén akarnak keresztényként meghalni. Hát ez se nem jó hívő, se nem jó világi. De most erre mit lehet? Ez rég 300 évvel ezelőtti gondolkodás, látod, hogy az emberek ilyen kettősségben gondolkoznak. Jó, visszatérek ide. És elment ugyan egy kicsit az időnk ezzel az öt verssel, de azt gondolom, hogy ez annyira szép, viszont az üzenet tartalmára még egy rövid időt szánjunk, hatodik verstől olvasom, mert ezeknek az embereknek az üzenete, akikről ezt a jellemzést olvassuk, de itt élnek a Földön, nekik lesz a záró üzenetük, de hozzáteszem azt is, hogy ez az üzenetcsoport, ez a három üzenet, ahogy már 1844-es dátumot letisztáztuk, onnantól ezek az üzenetek már elkezdtek aktuálissá, időszerűvé válni, és ez az advent nép, amelyik akkor megszületett, hát hogy is fogalmazzam meg? Szövegben hirdeti, tartalmában viszont ez az üzenet nagyon biceg. Ezért jó, hogyha mi a Bibliából értjük meg, mert esetleg még találkozhatunk, érhet minket csalódás, de ha a Bibliából értjük meg, akkor az Isten megóv minket attól a csalódástól, ahogy a tanítványokat is, a Mószi tanítványokat. Olvasom ezt a néhány gondolatot ezekről az üzenetekről, nem hosszúak, egyszerűek. Hatodik verstől tehát. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium. Tehát az evangélium örökkévaló. Nagyon egyszerű a kép, nem is akarom túlragozni. Az evangélium, mitől örömhír, ezt jelenti az evangélium. Mitől örömhír? Hogy emberek, nem a halál a vég, hanem van örök élet, és van a bűnre megoldás. Meg lehet gyógyulni belőle. Most nagyon röviden, ez az evangélium. És van egy olyan Krisztusunk, akivel, ha örökké akarsz élni, boldog leszel vele. Meg azokkal is, akik szintén vele akarnak örökké élni. Valahol leegyszerűsítve, ez az evangélium. És itt a Földön is Jézusnak a boldog mondásai alapján, hát van boldog élet, úgy, ahogy ő a boldog mondásokon keresztül ezt szépen tanította. Hogy a Föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Hát ezt nem ragozom. És mondta nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Ez az első angyalnak az üzenete. Én összekapcsolnám ezt is, hogy ez az első angyal üzenete honnan is bontakozik ki, mert emlékszünk a Bibliának a sorsára, ahogy a 11. fejezetben átgondoltuk, hogy a középkorban, mint gyászruhába öltözve prófétált, és emlékszünk, hogy a végén mit mondott itt a 11. fejezet vége, hogy a Bibliáról, mint könyvről, hogy hova menjenek fel? Gyertek fel a felhőkbe, és azt mondja, meglátták őket az emberek. Hát nem tudom, hogy ez összekapcsolható ez a gondolat, de hogy gondolkozom rajta, ezért összekapcsolódik, hogy hát ha valami fölmegy, és kibontakozik belőle egy üzenet. De az igéből, a Bibliából bontakozik ki. Csak ezért mondom, hogy féljétek az Isten, tehát mint egy angyali üzenet, aki a küldöttje a Szentírásnak, féljétek, nyilván tehát nem pusztán angyalok, hanem az embereket is, és Krisztust is angyaloknak nevezi a Biblia, bizonyos értelemben, az Isten küldötteinek. Tehát az üzenet tartalmára teszem most a hangsúlyt, először is az a konkrét üzenet, hogy féljétek az Istent. Mit jelent az Istent félni? Félni tőle? Nem. Ha meg akarjuk érteni, egy Biblia verset hagy társítsak, Prédikátor könyve, tehát az Ószövetségben ugye Salamon írta a példabeszédek könyvét és Prédikátor könyvét is. Prédikátor könyvét Salamon az ő elrontott élete végén írta. Tehát volt Salamonnak is egy elrontott életszakasza, és azt, amikor átgondolta és rendezte az elrontott életvitelét, utána írta meg Prédikátor könyvét. És ennek a Prédikátor könyvének, ez egy rövid, 12 rövid fejezetről tartalmazó, hát nem mondom, hogy rövid, de 12 fejezetet tartalmazó könyv, a 657. oldalon az Ószövetségben, a legvégén találkozunk egy nagyon hangsúlyos gondolattal itt az Isten félelemre nézve. 657. oldalon van, Prédikátor könyve utolsó, legutolsó két gondolata. Igen. Utolsó 12. fejezetének a 15.-16. verse, tehát a legvége, tehát 657. oldalon van. Ugye visszautal Jelenések könyve, ha úgy tetszik, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, de most csak ott állunk meg, hogy féljétek az Istent. Azt találjuk itt. Ugye elmond, hát én mondom, sok mindent az élet dolgairól Prédikátor könyvében, és azt mondja végén, a dolognak summája mindezeket halván ez. Tehát ugye foglaljuk össze, és a lényeg, mindennek a lényege ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez, hogy az Isten minden dolgot előhoz, ez nem a teljesítmény kényszerről szól. Szeretném hangsúlyozni. Hanem annak a tisztázásáról, hogy senki ne gondolja, aki igazságtalanságot követ, vagy aki igazságtalanságot szenvedett el, hogy az Isten azt nem tudja és nem látna. Tehát ez nem pusztán fenyegetés, hogy vigyázz, mert az Isten ezt mind... Tehát a gyerekeket veszedelmes dolog ilyennel fenyegetni, hogy az Isten aztán mindent lát és megbüntet. Tehát ettől lesz a kisgyerekeknek egy nagyon szörnyű Isten képe, és amikor felnőnek, akkor az egésznek párt mondanak és távoznak. Tehát amikor nem a jó és a szerető Istent mutatják be, hanem a rossz iránt haragvó, fenyegető Istent. Ez egy Isten kép. A szülők sajnos nagyon sokszor elrontják, főleg vallásos szülők, mert nem tudják a gyerekeiket szeretettel nevelni, hát ez jó, megfenyegeti őket az Istennel. Na most ez egy szörnyűség. Nem győzöm kijavítani, ahol csak ezt lehet. Na most, de az, hogy minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, ez arról szól, hogy az indítékokat is kitisztázza. Tehát mert a Latornál, hát ha azt mondanánk, hogy nem tudnánk, hogy mi van a Lator élete mögött, azt mondjuk, hát ez egy bűnöző, hogy mer az Isten neki örök életet ígérni. Hát mert a titkos dolgot előhozta, hát bemutatja, hogy ennek a szívében változás indult meg. Ez az ember nem az, aki miatt halálra ítélte a földi bíróság, hanem ez az ember az, aki meg akart változni, és örök élettel meg lehet ajándékozni. Tehát a képmutatást is leleplezi Jézus, de az elrontott élet mögötti tiszta vágyakozó szívet is meg tudja mutatni. Minden titkos dologgal. Ez vigasztalás. De meg, na jó, nem is kell ezt tovább, szerintem értjük. Aztán, tehát az Isten félelemhez hozzákapcsolja a parancsolatokat. Miért mondja ezt? Hát figyeljük meg, itt is ez az első angyal üzenet is összekapcsolja, de ezt is tisztáztuk, hogy nem törvény által van a megigazulás, hanem az Isten jósága, aki megtérésre indít, létrehozza az emberben az ő parancsolataival való összhangot. Ugye más az út és a sorrend és a hangsúly így. Egyébként maga a 10 parancsolat, ha valaki belemélyed a héber nyelvbe, ezt is mondtam, de ismételem, mert fontos, úgy hangzik helyesebben, hogy mivel én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihozlak téged a Egyiptom, tehát a bajokból és a Egyiptomból, a bűnből kihozlak, ezért nem lesznek néked idegen isteneid én előttem. Mivel én vagyok a te szabadítód, ezért nem fogod az én nevemet hiába a te szádra venni, és így tovább az összes parancsolat. Fakad, tehát a szabadító isteni munkából fakad az, hogy az ember nem akar szembe menni. A parancsolat az nem a tiltásoknak való megfelelési kényszer megfogalmazása, hanem azt mondja, hogy a törvény betöltése az, hogyha szereted az Istent, akkor ő létrehozza benned a törvényével való összhangot, aminek a lényege a szeretet. De vigyázzunk, hogy szeretetre hivatkozva nem vagyunk a törvény áthágói. Tehát mert ezt is kijátsza a teológia meg az emberi agyán. Tehát képesek vagyunk mindenféle kuszaságra. Ez egy nagyon egyszerű bibliai tanítás, csak mi olyan sok kuszasággal találkoztunk, hogy nem tudjuk, hogy melyikre gondoljunk. Megengedjük a Bibliának, hogy ezt egyenesbe állítsa egyszer, akkor ezeket, tehát aki a túlságos nagy kegyelemre úgy tesz hangsúlyt, hogy a parancsolatokat félreteszi, érezzük, hogy az is téved, mert aki nagyon parancsolatokat emleget, és olyan irgalmatlanul és ilyen megfelelési kényszert sugalva, az is téved. Mert a Bibliának a hit általi megigazolásról szóló gondolata egyik tévedésbe se visz bele. De most visszatérek ide. Azt mondja, hogy féljétek az Isten, néki adjatok dicsőséget. Mózes, amikor elkezdte kihozni a népet Egyiptomból, kérte az Istent, hogy Uram, mutasd meg nékem a te dicsőségedet, ahol viszont az Isten a saját jellemét mutatta meg. Mert azt mondta Mózes neki, hogy ne vígy ki minket innen, csak akkor, hogyha a te orcád velünk jár. És a te nevedről neveztetünk. Ugye ott a jellem kérdés nagyon szép és hangsúlyos. Szóval, ha te vigasztaló jelenléted itt van, csak akkor vállalom a földi problémákat ezzel a lázadó néppel. Mint ahogy mondjam másképp. Mert különben csak úgy egy lázadó nép élén vezetőként nem kívánok élni. De ha te velem jársz, és velünk jársz, és tudhatom magam mellett a te jelenlétedet, Istenem. De mutatkozz be, hogy te milyen vagy, mert én úgy akarok bánni a népeddel is. Tehát nagyon szép a kérése Mózesnek, próbálom maivá érthetővé tenni, és az Isten elvonul előtte és bemutatkozik. Lapozzunk csak vissza Mózes második könyvéhez, ott a 33. 34. fejezethez. Ott ezt elolvashatjuk részletesen. De azt mondja, hogy néki adjatok dicsőséget, ez annyit jelent. Legyetek olyan jelleműek, amilyennek megismertétek őt. Legyetek krisztusivá. Ez a Krisztus, a keresztény szónak a jelentése. Néki adjatok dicsőséget. Mit mondott Jézus, amikor itt élt? Aki látott, mondta Filipnek, aki látott engem, látta az atyát. És mit mondtak róla az emberek? Ördög van benne, bolondozik. Azt mondták, hogy némelyek azt mondták, hogy jó ember, mások azt mondták, hogy nem, hanem a népnek hitetője. Jézus meg azt mondta, hogy aki látott engem, látta az atyát. De most akkor mit gondoljunk? És aki minket lát, kit lát? Aki belünk találkozik, az kap valami képet Krisztusról, vagy az ő lényéről? Vagy azt mondja, hogy hát, ha olyan a Krisztus, mint te, köszönöm, nem kérek belőle. Tehát most melyik? Tehát ugye ez a dicsősége, néki adjatok dicsőséget, hogy vonzuk az embereket ahhoz a Krisztushoz, aki vissza akar térni az ég felhőjében. Hát ez az egyszerű tartalma, és ezt át lehet gondolni sok-sok szép részletben. Aztán, mert eljött az ő ítéletének órája. Ezt már tisztáztuk itt jelenések könyvében, ugye 1844-től, szóval kiderül a szent hely igazsága, a szentek szentjében indul meg a földi ítélet egész sora. És hogy tisztáztuk is, hogyha először az Isten népén mi rajtunk kezdődik el az ítélet. Ugye akkor tisztáztuk, és akkor végén, ahogy Jézus elmondja Máté 25. fejezetében is, ott a végén azt mondja, hogy és elébe gyűjtetnek mind a népek. Erről az 50. Zsoltár is beszél. Sok gondolat van ennek a tartalma mögött. És azt mondja, hogy és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait, mert az emberek kit imádnak? Jézus maga mondta el, hogy lesznek hamis Krisztusok, hamis proféták. Itt olvastuk az előző 13. fejezetben, hogy elhiteti a földnek lakosait a jelekkel. Tehát itt óriási a hitetés, és az emberek kit imádnak. Azt is olvastuk az előző fejezetben a múltkor, hogy imádják a sárkányt. De úgy imádják, mint akik tudatosan sátánt akarnak imádni. Nem. Mert olyan ez a hatalom, amelyik még bárány szarvúként jött föl, de úgy szól, mint a sárkány. Tehát itt van egy megtévesztő vallásosság is, és van egy igazi. Na ezért ez az üzenet, mert a megtévesztést, a hamisságot le akarja leplezni. És azt mondja, hogy azt imádjatok, aki teremtett a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Hát akkor most mit tegyük? Lapozzunk vissza, és kezdjük el olvasni a teremtést? És a mi teremtettségünknek milyen részletei vannak? Oda helyezi az Isten az embert az Éden kertjébe. Arra, hogy éljen 80 évet, vagy 120-at? Nem. Arra, hogy éljen örökké. És mit mondott az Isten az Édenben az embernek? Műveld, őrizd. Mennyi információval látta el az Isten az embert? hogy erre vigyázz, erre vigyázz, erre vigyázz, piros lámpa, zöld lámpa, itt átmész, ott mehet, ennyit, ezt a gombot nyom meg, tehát mikor az agyunk az információtól, mint ma, olyan eszméletlenül le van terhelve, gondoljunk vissza, hogy az Édenben Ádám és Éva milyen életet élt. Rendkívül erős vágyakozás indul meg a lelkünkben, Istenem, hol élek én? Hát mennyivel más volt ott az első ember pár élete? Ahhoz képest mi vesz ma körül? Teljesen tönkrement az élet, ahhoz képest, ahogy az Isten az Édenben megalkotott. Csak azokat rakjuk össze. Attól volt az ember boldog, hogy művelhette azt a földet, amitől nem fáradt el, amikor nem voltak fertőzések, bogarak, meg egyéb csípések, meg szúnyogok, meg marókígyók, meg semmi, hanem a természet az volt az otthon, ahol mindenben gyönyörködni tudott, és tehát a vizek nem voltak szennyezettek, a levegő nem volt szennyezett, a hőmérséklet nem volt szélsőséges, tehát, és azt mondja, műved, őrizd, volt ugyan ellenség, de azt mondja, ha őrizod, akkor nem lesz, de beengedtük. De most ezt egy kicsit kizárom még, és még mi volt az embernek a feladata? Nevezd meg az állatokat, akiket látsz. Nézd végig őket, és te nevezd meg. Nem én mondom meg, hogy mit, hogy hívnak, nem az az iskola, hogy elmondom, hogy mit kell megtanulnod, hanem az, hogy te gondolkodj, fedezd föl, és adj nekik te nevet. Tehát a felfedezés szabad örömét megadta az Isten az első emberben. Ő is az lett annak a neve, amit az ember, mi alapján adott az ember nevet mondjuk egy állatnak. Hát először meg kellett figyelje, hogy hogy él, hogy viselkedik, miként, és az lett annak a neve. És szerette a feleségét, és mit mondott még, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be az egész földet. Hát nem volt külön más nagy életprogram. És az Isten hétről hétre, azt mondja, hűvös alkonyatkor, szombatonként megkereste az első emberpárt. Ez volt a nevelésüknek az egyik legszebb területe. Hogy az életed egy hetedét szánd nekem, én tanítalak téged. És így boldogan. Szóval kertnek minden fájáró, bátran egyél. Tehát gondoljuk végig, hogy mi volt az első emberpárnak az élete, ami től boldog volt az Isten. És azt mondja, minden igen jó. Na most ahhoz képest már semmi se jó. Na most ide kívánkozunk vissza. Ez lenne az örök élet, itt kezdenénk újra valahogy, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg jól. Tehát ez lenne az ítélet utáni. Majd odaérünk, mert jelenések könyvében haladunk, mert ezeket is mindjárt odaérünk, és nem sokára majd vesszük ezt is. Ez az első üzenet, de még ez a teremtés honnan származik? Igazából a negyedik parancsolat hivatkozik vissza még a teremtésre. Tehát ne felejtsük el, hogy a történelmünk még ki fog éleződni egy szombat-vasárnap vita felé. Tehát e felé legyen fülünk rá, szeretném finoman jelezni, hogy bele fogják taszítani az embereket egy olyan helyzetre, egy olyan helyzetbe, ahol, mert ugye a 10 parancsolat úgy van fölépítve, hogy az Isten és az ember kapcsolatánál az első 3 parancsolat tehát kívül nem látszik. Csak a negyediknél kezd meglátszódni, hogy a naphoz való viszony, hogy melyik nap. És ugye azt tudjuk, hogy a hamis vallási hatalom hozzányúlt az Isten erkölcsi törvényéhez. Na, amikor azt elkezdik erőltetve kötelezővé tenni, legalább akkor jusson eszünkbe, hogy az eredetinél, a teremtésnél azt olvassuk, amire visszahivatkozik a 10 parancsolatnak a 4. parancsolata, hogy azért rossz be így az életidődet, hogy 6 nap plusz a 7. pihenés, mert 6 napon át teremtette az Isten az eget és a földet, és a tengert, és mindent, ami abban van, és a 7. napon megnyugodott, megáldotta az Úr a szombat napját, és megszentelte azt. Tehát elmondja, ez az első olyan parancsot, ahol indoklás van a miértre. Tehát elmondja, hogy miért? Azért, mert az Isten el a teremtéskor példát adott. Mert szokták mondani, hogy hát a szombat az a zsidóké. Hát hol voltak a teremtéskor zsidók? Sehol. Nem voltak zsidók. Tehát ez egy teremtésbeni emlék. Csak a zsidók ezt még elkezdték jól ünnepelni, aztán nagyon eltorzították annyira, hogy végül szombatünneplők ölték meg Krisztust. Tehát ennyire torzzá vált a szombathoz való viszonyuk, hogy mi Krisztus ellen mentek, pedig Jézus azt mondja, hogy én a szombat ura vagyok. És a szombat urát megölték a szombatra való hamis hivatkozással. Tehát vannak itt tisztázandó dolgok. Jó után. Aztán a következő üzenet nagyon rövid. Más angyal követte azt mondván, leomlott Babilon, a nagyváros, mert az ő paráznoságának haragborából adott inni minden népnek. Ugye a pogány szót egy kicsit elnagyolom, tehát, hogy minden népnek. És más angyal követte azt, azt mondja, hogy leomlott. Na most, igen, ez a szó javítandó sajnos itt nem pontosan sikeredett Károli Gáspárnak ezt sem visszaadni, hogy nem leomlott, hanem elesett. Mert ha valami leomlik, tehát egy, mondjuk van egy földrengés sajnos most ugye nem elég, tehát összeomlik egy ház, és akkor meghirdetem, hogy leomlott, ez nem nagy dolog. Ezt mindenki látja. Nem erről van szó. Hanem a Babilon kérdés, majd odaérünk, és akkor újra visszatérünk. Tehát itt van a nagy Babilon, de ez a Jelenések 14:8-9-ben, tehát most olvasunk róla, de nem bontotta még ki, hogy mi ez a Babilon. Ha meg akarjuk érteni, ahhoz viszont a 17., 18., 19., tehát három fejezetet el kell majd olvassunk. Ezt tegyük meg nyugodtan most ezután otthon. Hogy mi ez a nagy Babilon, most már nem megyek bele, hát időnk lejárt. És azt mondja, hogy elesett az, az egy elesett, erkölcsileg bukott dolog, amit, ami az emberiséget uralni fogja. Az a vallási, politikai, ha úgy tetszik, pénzügyi nagy egységtörekvés. Szóval ez az egész olyan módon fog uralkodni az embereken, de ez erkölcsileg az Isten előtt, ez egy bukott dolog, egy bukott rendszer. Erkölcsileg tönkretesz. Miért? Azért, mert beleszól az ember életének, ezt nem győzöm újra hangsúlyozni, a lelki ismereti működésébe. És az Isten, csak az Istentől szabad egyedül az embernek jól függeni, mert mi függő lények vagyunk. Tehát nem vagyunk olyan autonóm lények, hogy függetleni tudnánk magunkat mindentől, hát nem is tudnánk élni sem csak úgy magunktól, de függeni csak egy valakitől érdemes, aki az életünket alkotta, és aki az örök életünket szeretné megadni. Na de amikor ezt megtöri egy sátáni munkával, egy olyan hamis keresztény politikai pénzügyi irányítás, na ott ki az, aki igazi Krisztus követő tud maradni? Mert az emberek az érdekeiket majd előtérbe helyezik, és az érdekeik miatt az erkölcsiségüket teszik majd hátra, és ez lesz az úgynevezett nagy küzdelemnek majd az egyik nagy próbája, hogy kinek, milyen módon bontakozik ki ez a küzdelem az életében, hát én azt nem tudom megmondani. De ezt végig lehet nyugodtan gondolni. Beszélgetni is lehet erről. Tehát van értelme ezekről beszélgetni. Mert mindenkinek vannak küzdelmei, amit esetleg ennek a gondolatnak a kapcsán azt mondja, hogy de hát az én életemben így, és az én életemben úgy, és mindenkinek vannak valamiféle küzdelmei esetleg, vagy lesznek, hogyha komolyan veszi ezt a gondolatot. De annak a meghirdetés, hogy elesett, amikor éppen virágzik, na most akkor mit kapok én olyankor, amikor egy hatalmi szervezet nől, és én meg azt mondom, hogy ez erkölcsileg romlott? Akkor mire számíthatok? Most ezt végig kell gondolni. Harmadik angyal, és ez az utolsó. Harmadik angyal követi azokat mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét, felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából. Tehát, hogy a hét csapásnak nem lesz oltalma, a hét csapás idén nem lesz oltalma, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt, és az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És hallottam az égből szózatot, amely ezt mondja néked. Írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. És azután írja le itt a 14. verstől, most már ezt nem olvasom el, mert elfáradt a figyelmünk, azt gondolom, de itt a 14. verstől a 20-ig azt írja le, hogy Krisztus visszatér az ég felhőiben, a sarlót és a borsajtó képét hozza elénk, amelyik gyakorlatilag a történelemnek a záró mozzanata, mert elmondja, hogy máshol példázatban elmondja azt Jézus, hogy a sarló, hogy learattaték a föld, azt mondja, hogy az aratás a világ vége, az aratók az angyalok, ezt a képet, ahogy Jézus a példázatban is korábban elmondja, idehozza, és ugye a borsajtó pedig ugye azt érzékelteti, hogy igen, akik viszont Isten elleni lázadásban töltötték az életüket, azok, hát egy, így mondom, egy végső megsemmisülésben lesz részük, mert ezt még majd a 20. fejezetnél hagyd tisztázzam, mert most itt maradnak kérdésük, mert amikor erről beszélünk, hogy lesz ez az ítélettétel, hogy lesz ez, hogy örök életre támadnak fel, meg egy ilyen kárhozatra, hogy ez hogyan lesz, ezt hadd hagyjam ezt a kérdés csomagunkat majd a 20. fejezethez. Ott még újra visszatérünk ezeknek a részleteknek a kibontásához, hanem most még itt ennek a 3. angyali üzenetnek a hangsúlya az, hogy nagyon óvja az embert ennek a babiloni, úgymond sátáni irányításnak az uralma alól. Tehát egyszerűen, mintha oda kiáltaná, hogy emberek ne imádjátok azt, akit Isten elleni lázadásba vinne benneteket. Miért kell ilyen hangsúlyosan? Azért, mert mondom, nem tudok most egyszerűen, csak egyszerűen akarok fogalmazni, és nem akarok nagyon messzire menni, még esetleg gondolkodom, hogy a következő alkalommal ezt még egy kicsit bontsuk majd tovább, mert hiányérzetem van. De röviden, hogy lezárjam, és még esetleg beszélgethetünk, ha van erőnk. Csak azzal zárnám le, hogy gondolkodjunk otthon is, hogy vajon mit fedezhetünk fel, hogyha valaki imádja a fenevadat. Hát milyen fenevadat? Hát emlékezzünk, a 13. fejezetben múltkor erről beszélgettünk. És azt mondja, hogy annak képét, bélyegét felveszi homlokára, vagy kezére. Tehát azt mondja, vannak, akik úgy fognak gondolkodni, vannak, akik nem gondolkodnak úgy, de úgy cselekszenek valami kényszer, vagy érdek hatására. Azt mondja, hogy az Isten haragjának a borából, ugye a 7 csapásnak a jelenség, az nem tud adni az Isten menekülési lehetőséget, mert az emberek nem kívánják. Tehát olyan ez, hogy fogalmazzam, hogy az Isten jellemének a tisztasága megmaradjon a képünkben, és ne pusztán egy bosszúálló Isten legyen. Olyan ez, mint amikor magunkra rántunk valami nagy bajt, és nem is kívánjuk azt, hogy valaki megóvjon bennünket, mert majd olvasni fogjuk a 7 csapásnál, hogy amikor elindul a 7 csapás, akkor az emberek nem térnek meg, hanem káromolják az Istent. Tehát nem azt mondják, hogy Istenem, mit csináltam, mint alator, hanem akkor is a belső megkeményedett lázadó szív további káromlásig fokozódik. Az Isten ezt mint egy bizonyítékként hozza elő a történelem végén, hogy most elengedem, mert az emberek ezt választották, de azt mondja az Istenről, hogy nem gyönyörködik a meghaló halálában. Rendkívül fontos bibliavers. Az Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában, hanem azt kívánja, hogy mindenki megtérjen és éljen. Én most itt lezárom, és itt valahol fölvesszük majd a fonalat, akkor a következő héten is folytatjuk. És köszönöm szépen a figyelmet.